Mit valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Cipót Géza zeneszerzővel, előadóval, rendezővel, Jaros Viktória beszélget.
Üdvözlöm a kedves Mária Rádió hallgatóit, Jaros Viktória vagyok, a mai vendégem Cipót Géza, zeneszerző, író, színész, de lapozgatván az önéletrajzát úgy olvasom, hogy itt a pályafutásában felelhetőek más szakmák is, csak hogy egyet-kettőt kiemeljek. Zenészként, énekesként, különféle zenekarokban, kamarazene, egyházi zene, népzene, jazz, rock, stb.-ben játszottál. Vezettél hangstúdiót egy amerikai-magyar cég keretein belül, dolgoztál könyvkiadó szerkesztőségben, jelentek meg verseid, írásaid lapokban, dolgoztál könyvtárosként, grafikusként, könyvborítókat, illusztrációkat készítettél, voltál dekoratőr, dolgoztál restaurátorként. Kedves Géza, ha azt kérdezné meg tőled, hogy pontosan ki vagy és mivel foglalkozol, akkor mit válaszolnál?
A kérdés nehéz, mert ez mindig változik. Mindig éppen az vagyok, ami a dolgom. Mindig az kell, hogy legyek, aki azt a bizonyos adott feladatot el kell, hogy végezze. Tehát ahova Isten éppen rendel, ott kell, hogy az legyek, aki Isten rendeltje.
Isten rendelését minden alkalommal meg tudod érezni? Tehát hogyan fogod ezeket üzenetként, hogy most jelenleg az adott helyzetben mik a feladataid?
Természetesen ezt nem tudom mindig, mert az adást nem tudom mindig fogni. De akkor sem bizonytalanodhatok el. Vannak kényszermunkák, amit végképp nem tudok megfejteni, hogy most éppen miért ezt kell csinálnom, jobb hián, vagy mert a Jóisten most éppen ezt kéri tőlem. Amit szintén meg kell csinálni, mert élni kell valamiből, mert hát, ha majd utólag kiderül, hogy valami értelme, haszna volt, vagy majd lesz egyszer csak. Tehát nem tudom én ezt mindig pontosan. A Jóisten, mint tudjuk, elég titokzatos lény. Nem köt mindent az orromra. De van, amikor pontosan lehet érezni, átélni, megélni, hogy ez most az ő terve, az ő sugallata. Ezek csodálatos pillanatok, illetve folyamatok. Persze, hogy ez nincs mindig így.
Valójában mi is nagyon kacifántos módon találkoztunk egymással, tehát valóban Isten útja egy kifürkészhetetlenek, ugyanis amikor megírtam a Bormámor című Hamvas Béla írásai alapján íródott darabomat, nagyon kerestem a főszereplőt, és ez egy érdekes dolog, hogy azt hiszem, hogy a harmadik vagy negyedik színész voltál, akire, hogy is mondjam, úgymond véletlenül bukkantam rá, és amikor elkezdtünk dolgozni, egyszer csak minden olyan magától értetődővé vált, és mindketten éreztük, hála Istennek, hogy valószínűleg akkor ebben nekünk mindkettőnek dolgunk van. Elképesztő érzékenységgel, de közben hatalmas tudással és bölcsességgel tudtad kicsit átfogalmazni azokat a mondatokat, amikhez én még talán nem voltam elég érett, de azokat te jól kipontoltad.
Vagy amiket másnak szántál.
Vagy másnak szántál. Tehát a szívemnek nagyon boldogító volt az időszak, amikor együtt dolgoztunk, ezért is gondoltam, hogy akkor felkérnélek erre a riportra. Mi vagy ez az igéző nevet kapta, ezért most arra kérnélek, hogy ugye nem hoztál igét, mert hoztad ezt a csodálatos zenét, amire egyébként esetleg váltsuk néhány szót, és utána majd, ha esetleg kinyitnád a Bibliát ott, ahol érzed, és akkor arról is beszélgessünk egy kicsit.
Jó, akkor kezdjük ezzel a tulajdonképpen templomi népénekkel, mert a műfaji besorolása ennek az. Erről azt kell tudni, hogy amikor még nem íródott meg a magyar nemzet himnusza, amit most is akként énekelünk, hát két nemzeti előzménye volt. Az egyik a Boldogasszony anyánk, az volt a magyar himnusz. De még azelőtt pedig ez, az itt jelen vagyon, erős igaz Isten.
Ki tudná belőle venni egy olyan két-három mondatot, most felolvasva?
Mit szólna ahhoz, hogyha a legvégét? Egyszerűen az utolsó strófát, ami összegzése ugye az egésznek. Adja minékünk az ő szent országát, hogy megláthassuk szentséges lakását, angyali karból tiszta, szép orcáját, és ő szent atyát. Amen. Érdekes módon egy bábjátékban kellett, hogy ezt énekeljem, de egyszerűen az összes fontos fogalom benne van, minden fontos fogalmat tartalmaz, ami az én hitem alkotó eleme. És mások hitének is része kell, hogy legyen, mert különben nem létezik az a hit. És ezen kívül nincsenek benne fordításbeli tévedések, hiszen eleve magyarul íródott. Tehát a magyar lélek, a magyar hit, a hívő magyar lélek írta és énekli évszázadok óta. Szóval ez az én hívő lelkemnek a lenyomata.
Ne nézz olyan vadul! Veszíthet, aki halogat, ne várd, míg bennem is a vadállat elszabadul. Mi lesz akkor? Könnyezhet majd megint ez a kultúrált Európa, és jöhet újra a régi nóta, hogy szánjuk, bánjuk bűneink. Mire vársz? Minden zsigered véremre áhít. Valahogy csak kihevered a humanizmus nyavajáit. Hidd el, legolcsóbb bendőtöltő az ember. Ne gondolj az önmagát öklendő történelemmel. Ne bántson, hogy fölfalatásom csüggetten nézem. Hogy túl korán születtem, ez az én tévedésem.
Ha Erdélyről került esett szó, ez nekem nagyon-nagyon fontos dolog az életemben. Nem csak Erdély, hanem minden határon kívül rekedt magyar sorsa, története, kultúrája, és ezekkel elég sokat bíbelődtem és teszem máig is. Erdély különösen hangsúlyos lett. Annak idején még a 70-es, 80-as években barátaimmal jártunk oda át, hát onnan nehezebb volt ide jutni. Mi azért át-át jutottunk, jó szocialista útlevéllel. Vittük a leveleket, amiket nem volt illomos postára adni, mert úgyis fölbontják és cenzúrázzák. Szerveztük a névházasságokat, vittünk Bibliát, mert ott abból WC-papírt préseltek. És hát tartottam itthon a magam zenés irodalmi estjét, ami erdélyi költők, illetve Erdélyről szóló itteni versek halmaza volt. Na aztán ebből lett is baj. Egyszer behívtak ugye a budapesti rendőrfőkapitányságra. Elkérték az útlevelemet, az ott is maradt 6,5 évig, ha jól emlékszem. És közölték velem, hogy hát értelmes fiatalembernek tartanak, de nagyon sok baj van velem, tehát most választhatok, vagy együttműködöm velük, ugyanazt az életet kell élnem, mint eddig, ugyanabban a társaságban, vagy társaságokban kell mozognom, csak figyelnem kell, fülelnem kell, és egy héten egyszer egy munkatársukkal találkozni egy kávéházban, egy konyak és egy kávé mellett, és elmesélni, hogy milyen a közhangulat, kikivel miről beszélgetett. Ennyi az egész, és akkor semmi baj nem lesz, mondtam, hogy hát engem az zavar a legjobban, ha engem valakivel összetévesztenek, már pedig most ez történt. És erre nem voltam hajlandó, nagyon kedvesen elmondták, hogy na, akkor tudjak róla. Ha nem, nem, az útlevel, amit kedvesen behoztam, ez most itt marad. Ezen kívül ne is próbálkozzak semmiféle felsőoktatási intézménybe felvételizni, ezt most barátilag közlik, mert szimpatikus fiatalember vagyok, mert úgyse fognak fölvenni, úgyhogy ne kínlódjak ezzel fölöslegesen. Ezen kívül egy jutalomügyülésre be fognak utalni, így lettem lentiben katona, és tartották a szavukat, tehát mind így lett, pontosan így, ahogy elmondták. Na így aztán óriási dolog volt, amikor 1988-ban akkor szűnt meg az, hogy piros útlevél meg kék, tehát szocialista meg nyugati, lett világútlevél, ugye, és akkor már kaphattam én is útlevelet, és elmehettem újra Erdélybe, és akkor már a 90 körül már a helyzet ott is olyan lett, hogy amit egyedül Erdélyben nem mondhattam el verseket, ugye, meg nem énekelhettem el énekeket, azt Párizstól Stuttgarton át Bécsig mindenhol lehetett, épp csak Erdélyben, na azt Erdélyben is elénekelhettem. Hát ez maga volt a csoda.
Az a kérdés jutott eszembe, hogy amikor ebbe a helyzetbe kerültél, gondolom érezted, hogy ez egy elég súlyos megpróbáltatás az életednek, hogy merre döntesz, de hát gondolom, ahogy elmesélted, itt nem volt kérdés, hogy nem fogod a barátaidat becsapni és elárulni. Gondolom nagyon fontos neked a lelkiismereted, az, hogy tisztán élj. Az lenne a kérdésem, hogy a megtérésedről tudsz-e mesélni, hogy találtál rá Istenre?
Van egy nagyon-nagyon-nagyon kedves evangélikus lelkész barátom, ez még azt kell tudni, hogy az apai ági felmenőim zöme evangélikus lelkész volt. Én édesanyám után lettem római katolikus. A nagyapámmal mentem vasárnap az Isten tiszteletre, a nagyanyámmal mentem vasárnap a szentmisére, szóval ökumenikus gyerek lettem, aminek egyébként kifejezetten örülök.
Csak hát tudod, sok mindenkivel előfordul, hogy járatják gyerekként templomba, és aztán mégis valahogy elszakad a hittől.
Velem is megtörtént. Igen, velem is megtörtént. Én ugye városmajori gyerekként, a városmajori Jézus Széva plébánia templomban lettem megkeresztelve, ott voltam első áldozó, minisztráns, énekeltem a kórus, mindezt nagy lelkesedéssel és szeretettel. Aztán jött egy időszak, részintén kamasz gyerek lettem, ami hát tudjuk jól, hogy egy labilis, válságos, nagyon zűrös időszak. És akkor hozták be oda a majori templomba ezt a gitáros, nagyon ifjúsági misefajtát, ami a halálom volt. Tehát én egyszerűen szó szerint elmenekültem, nekem ez nem ment. Nem bírtam, és közben meg ez a kamasz hevület, micsoda világ ez, nem nekem való. Janis Joplin is azt énekelte, hogy élj gyorsan, és hajj meg fiatalon, és akkor mindent a pillanatnak.
Carpe diem,
igen. Minden együtt volt ahhoz, hogy én a templomtól el.
És aztán mi menekített ki ebből az állapotból?
Természetesen a jó Isten. De hogy milyen módon, azt is elmesélem neked szívesen. Elkezdtek rám törni, én úgy nevezem, mert ilyen többször is volt, azóta is, meg néha most is van. Tehát olyan életszakaszok, amiket én úgy neveztem, hogy emlékező periódus. És akkor kiültem a Városmajorba a játszótér mellett valami padra, és néztem a szőke kékszemű kisfiúkat, mint amilyen én is voltam, és fölidéződött bennem, így szép apránként a régi énem, a gyerekkori isteni lelkesedésem, és ezt így apránként a méhecskék, hogy így visszagyűjtöttem, ami úgy elveszni látszott, nyilván nem veszett el, csak a felületen. És egyszer, hogy méről elő kellett szedegetnem, csipegetnem, gyűjtögetnem, és akkor újra bementem a templomba, mint az a kisgyerek, aki ott minisztrált, énekelt, és így tovább, és visszakaptam magam.
És ez egy nap lefordulása alatt történt, vagy ezt gondolom ez...
Két év, vagy nem is tudom, nem tudom pontosan meghatározni. Hosszúnak mondható.
Gondolom segített egy-két könyv, vagy az útunkban kapunk ilyenkor mindig nem embereket, tanítókat, mestereket, könyveket.
Igen.
És aztán mindig ennek a megpróbáltatások. Ez is így érdekes, hogy az ember, amikor a kátyúba keveredett, tehát úgy érzi, hogy elesett, és utána mindig jön valami, ami segít, azt megkapjuk, és mi a segítség után mindig jön rögtön egy próbatétel.
Valami, ami visszavett.
Ami meg visszavett, és akkor ezzel
előről,
és ott van a szabad akarat, akkor most
előről.
Ezzel mit kezdünk? Igen. Szóval ez.
Na, de nagyon jó kérdést tettél fel, mert ha már a mestereknél tartunk, zenében is volt mesterem, vagy mestereim, rajzban, képzőművészetben is voltak mestereim, és minden területen, ami egyáltalán érdekelt, foglalkoztatott, mindenhol kaptam legalább egy mestert. Na és akkor itt a pillanat szerintem, hogy az én mindenek fölött való mesteremet idézzem.
Kinek neve?
Csirszka János, Isten nyugasztalja. Pszichológus volt, de annak nagy doktora, és ráadásul főleg gyerekekkel foglalkozott. És akkor elvitt édesanyám hozzá, hogy kicsit nézzem már belém, hogy szóval mit javasol, hogy mi legyek, ha nagy legyek, mert nem lehet dönteni, választani így, hát hova jelentkezzek tovább. És akkor elkezdtem járni hozzá, végigcsinált velem minden szokásos tesztet, meg beszélgettünk, meg elmeséltem az álmaimat, meg kérdezett, feleltem. És eltelt így egy év, ha nem több, és mondta nekem, hogy Géza, az a helyzet, hogy a felsoroltak közül bármire alkalmas vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Vagy amit sikerül, de van egy dolog, ami bármit csinálsz a továbbiakban, amire mindenképpen szükséged lesz, és ez a pszichológia. És akkor átnéztük együtt, már partnerként az én tesztjeimet, elmagyarázta, hogy melyiket hogyan kell elemezni, értelmezni, tehát én mit műveltem tulajdonképpen, ő ezt hogyan fogta, és akkor utána még 10-15 évig jártam hozzá tanulni.
Gondolom, itt nem csak pszichológiáról van szó, tehát ez egy spirituális elemekkel vegyített pszichológia, mert ha már kitérünk erre, csak egy nagyon pici kitérő, én is amikor keresgéltem önmagamat, és eljutottam a pszichológiához, hamar rádöbbentem arra, hogy bizonyos szinten ez megreked, a pszichológia. Tehát ha nem mutat tovább, és nem
Isten
jutok el...
minden megreked.
Igen, ha nem jut tovább, és nem elég az hogy anyu, apu nem adta oda reggel a kakaót a kezembe, az egy ponton túl nem segít azon, hogy én hogy lehetek jobb ember, hogyan ismerhetem jobban meg önmagamat. Tehát gondolom ő akkor nem csak pszichológus volt, hanem te spirituális vezetőd is volt.
Igen.
Egy hívő ember.
Azért neveztem eleve mesternek.
Igen.
Tehát a mesterem volt. És ebben van még egy külön érdekesség, hogy mindenről beszéltünk, a világon mindenről, mindent elemeztünk, értelmeztünk, mondom, az álmaimtól, a dolgaimig, mik történtek velem, mik járnak a fejemben, mikre gondolok, mit szeretnék, mit nem szeretnék. Egyedül Istenről nem beszéltünk. És akkor az történt, hogy egyszer Kecskeméten volt munkám, egy ottani báb előadáshoz kellett zenét írnom, és mentem a báb színházba, és az utcán ki volt, az járdára ki volt téve egy ilyen könyves stand. És akkor nézem azt a könyvet, amit a kezemben tartok, és rá van írva, hogy Csirszka János, Fények a vándorúton. Hát, én másik Csirszka Jánosról nem hallottam, mesteremen kívül. Nosza! Megvettem, és kiderült, hogy ezek az ő próza versei, de tulajdonképpen mindegyik imádság. Mindegyik a vándor úton tévejgő vagy célirányosan haladó emberhez szól, hogy Istenhez találjon el. Tehát, hogy az a vándorút az oda vezesse.
És ezt nem is tudtad, hogy a mestered író?
Nem,
és hogy
nem.
Könyveked ad?
Ebben nem vont bele. Igaz, hogy ez abban a politikai világban volt, amikor lehet, hogy ezzel jót akart nekem. És akkor most egy kicsit hadd idézzek ebből. Nekem régi rögeszmém, hogy egy könyv tekintetében, egy írás, egy mű, egy szellemiség tekintetében nagyon fontos, hogy kezembe veszem, hol nyílik ki. És itt nyílik ki, csak egy bekezdést idéznék. Az a címe ennek a próza versnek, hogy az élő lelkek szépsége. Körülöttünk színtelenednek az emberek, kopnak a tárgyak, fakulnak a hangok, kiégnek a szívek. Nevek és arcok tűnnek fel, akiket siratnunk kell. És mind többen lesznek az elhalók. Ugyanakkor vigaszul szolgálnak az Istennel töltekezők. Ők nem vénülnek, mert az élet unalmát nem ismerik. Lelkük ifjabb, mint fiatalkorukban, és gazdagabb, mint a nagy életpazarlás májusi éjszakáján volt. Ők az örök virágzók és virágszórók. Igaz, hogy a látszat azt mutatja, mintha több lenne a szürke és feketedő, a száradó és a kallódó lelkek száma. De a jelenségek és a számok látszata alatt sokszor, nagyon sokszor rejtőzik a jó akarat, amely életre segíti az élet igazságát és szépségét.
Cipót Géza zeneszerzővel, előadóval, rendezővel, Jaros Viktória beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu